Szeretettel köszöntelek benneteket. Boldog új évet mindenkinek. Nagyon remélem, hogy ez egy olyan év lesz, ami mindannyiunkat közelebb visz. Nem csak ahhoz a naphoz, időben, hanem magához, Krisztushoz személyesen. Tudjátok, az elmúlt hét szombatot otthon töltöttem a Rászfiai gyülekezetben, és az idők jeleiről beszélgettünk, és egészen pontosan az volt a feladatom azon a szombaton. Gyurkó János testvér tartotta az igehirdetést, legalábbis ő volt a szervezője is. Megkért, hogy egy pár szót szóljak az idők jeleiről. És aztán pénteken ugye neki láttam, hogy jó, akkor összeszedek mindent, a jegyzeteimet, stb., amiket így írogatok magamnak évközben, és arra jöttem rá, ami szerintem nem meglepő senkinek sem. Annyira közel vagyunk, annyira sok minden történt. Tele vagyunk olyan jelekkel, amelyek azt mutatják, hogy Jézus mindjárt itt van. És mindjárt az elején a gyerekek figyelmét szeretném kérni. Hoztam nektek egy nagyon jó kis videót, jó? Nem fogjuk mind a 4 percet végignézni, de felteszek egy-két kérdést, és utána megnézzük egy nagyon érdekes jelenetet, jó? Ki az, aki szereti a madarakat? Mit szerettek, hogyha egy madár van egyedül, vagy ha sok madár van együtt? Bálint?
Sok madár
van együtt. Nézzétek el, Bálinttal szoktuk nézni a varjakat, amikor megyünk be Székesfehérvárra, tudjátok. Akkor ott gyülekeznek állandóan, meg a kertünk végébe is néha látni őket az erdőben. Melyik az a madár, amelyik mindig csoportosan jár? Egy egész sereg van belőle. Seregély. Szeretitek a seregélyeket? Szerintem a világ legviccesebb madarai. Tudjátok, hogy miért? Ki a seregélyeknek a királya? Ki megy elől mindig? Ugye a vaddudaknál mindig elől megy a vezér, nem is tudom, hogy hívják, vezérhím. Ki a seregélyeknek a vezére? Ki megy mindig a seregélyeknél elől? Gyerekek? Már gyerekek is mondhatják. Képzétek el, a seregélyeknek nincs királya, nincs vezetője. Pontosabban van, csak senki nem látja. És a tudósok azóta sem tudják, hogy ki vezeti a seregélyeket. Nem tudják megfejteni, hogy ki a seregélyeknek a vezére. De annyira pontosan repülnek, nézzétek meg, mekkora sereg. Levonhatjuk esetleg a villanyt, hogy jobban látszódjon. Látjátok az eget? Oda nézzetek. A seregélyek napközben mennek gyűjtögetni, és este a csoportok összejönnek, és együtt keresnek nyugvó helyet, de előtte még repülnek együtt. Nézzétek meg, hányan ütköznek és esnek le a földre. Hányan ütköznek és esnek a földre? Egy se. De hogy lehet az, hogy mennek egymással szembe és sose ütköznek? Én még nem láttam olyan seregét, ami egymásnak ütközött volna. És halljátok a hangját. Hallgassátok a hangját. Azt mondja, hogy nézzétek, mint hogyha halljátok a hangját, mintha a tenger zúgna, olyan a szárnyuknak hangja, pedig ezek ekkora kis madárkák, ilyen ekkorák. Ez a bácsi, ez bejárta az egész világot a kamerájával, állatokat videózott, de a kedvence, ez otthon van a kert ajtójától nem messze, képzeljétek el. Szóval ugye ez a legszebb a világon. Nézzek, olyan, mint egy bálna lenne, látod? Vagy mintha halak lennének a vízben. Miért nem mennek egymásnak? Ki irányítja őket? Ki az, aki vezeti őket? Na most figyeljetek! Ez a legfontosabb jelet az egész filmben, ezért mutattam meg. A seregélyek pici, törékeny kis madarak. Mint amilyen te is vagy, mi mindannyian azok vagyunk, ugye? És képzeljétek el, hogyha jön egy ilyen hatalmas nagy madár, mint ez a sólyom itt az előbb, ez egy pillanat alatt elkap egy-egy seregét és megeszi. Ham, vége! Képzeljétek el, ezek a sólymok nem nagyon tudnak seregélyre vadászni. Miért? Figyeljétek meg, hogy a seregélyek mit csinálnak, ha jön a sólyom. Megijednek tőle? Nem. Nézzetek oda. Ezt. Láttátok ezt? Na ezt visszatekrem. Visszatekerem és nézzétek, hogy mit csinálnak a seregélyek a sólyommal. Itt lesz majd mindjárt a sólyom. Ide jön a sólyom. Nézd meg, ott a sólyom. Mit csinálnak a seregélyek? De hogy űzik el? Mint hogyha egy nagy egy nagy, hatalmas, egy madár lenne az egész, ugye? És kinyújtaná a karját. Nézzétek meg a karját, ahogy kinyújtja a seregét tömeg. Látod? Így. Ki az, aki vezeti a seregélyeket? Látjátok? A Bibliában azt olvasom, hogy a madarakat mind az Úr vezeti. A gólya tudja, hogy mikor kell repülnie. A seregély tudja, hogy lehet úgy repülni, hogy nem ütközünk egymásnak. Sőt, nézzétek meg, ki volt a legbátrabb seregélyt az összes közül? Nincs olyan, hogy legbátrabb. Ezek a seregélyek mind csak együtt bátrak. Képzeljétek el, a Biblia azt tanítja nekünk, hogy csak együtt vagyunk erősek. Azt mondja nekünk Jézus, hogy akkor hallgatja meg az imáinkat, hogyha megtanulunk ilyen egységesek lenni, mint ezek a seregélyek. Ezek ám nem versenyeznek egymással. Ha versenyeznének egymással, a sólyom elragadná őket. Hogyha egyedül repkednének, a sólyom elragadná őket. Hogyha nem együtt mennének, és a földön együtt keresnek szálláshelyet, nézzétek meg, hogy szállnak le. Ha nem együtt keresnék a szálláshelyet, a rókák megtalálnák őket. De képzeljétek el, a náluk sokkal nagyobb állatok félnek tőlük. Miért félnek tőlük? Mert olyan egységesek. Nem csak sokan vannak, egységesek. És ez a tudós bácsi, ez a operatőr azt mondja, hogy a tudomány azóta sem tudja. Nem tudja. Nem tudja, hogy ki irányítja őket. Nem tudják, hogy nem ütköznek össze. Hogy ilyen okosak. Hát mi tudjuk. Onnan tudjuk, hogy az Úr bölcsnek teremtett őket. És most eljött az este, megyünk aludni, és szépen leszállnak. Ugye? Így van. Így. No, ez a történetem vége ma. Tetszett? Tetszett. Nekem is nagyon tetszett. A felnőttek figyelmét szeretném kérni, és szeretnék tőletek kérni olyan 36 percet, jó? 35-öt. Legalábbis a számláló mennyit fog mutatni. Tudjátok, mindig arra jutok, hogy a Biblia tele van olyan fejezetekkel, meg olyan szakaszokkal, amiket csak akkor veszünk elő, hogyha a szombatiskola idéz belőle, mint például most. Szerintem látható lesz, úgyhogy maradjon. Látható lesz, mert fehér mindegyik dia. Ugye olvasható?
Igen.
Jó. Vannak olyan igék, amiket nem általánosítok, hogy mindenki, de ugye a köztudatban úgy vannak, hogy igen, Ezékiel első fejezetén azért inkább szaladjunk át, mert ott annyi a jelképek, azok a fura kérubok, stb. Aztán még a 10. fejezetben is előfordulnak. Most a keddi szombatiskolában ott volt az első fejezet, első 14 verse. Nem merem megkérdezni, hogy emelje fel a kezét, aki érti Ezékiel 1.14-et. Nem emelném fel a kezemet, pedig itt állok, és éppen erről készülök beszélni. Tudjátok, a profécia tele van homályos foltokkal, de hogyha lezárjuk a kérdést azzal, hogy ez homályos, és tovább lépünk, akkor megszegjük azt a szabályt, amiről most beszéltünk szombatiskolán, hogy a titkok az úréi, de a kinyilatkoztatott dolgok a mieink. Hát a héberben az van, hogy a leleplezett dolgok, a lemesztelenített dolgok. Tehát amit az Úr úgy tár elét, hogy minden látszik. A Biblia ilyen. Kinyilatkoztatás. Nincs többé pecsét, mert felszakította Jézus az összes pecsétet. János sírt, hogy le van pecsételve. Ugye 7 pecsétel a könyv. És aztán az Úr maga azt mondja neki az egyik kérub egyébként, írna a történetben, hogy ne sírj, mert győzött a Júdából való oroszlán, és feltöri mind a 7 pecsét, tehát a történelem mind a 7 titkát megfejti ki. Kibontja előttünk az egész történelmet. Ugye a 7 pecsét felbontása szintén a történelem. Nézzétek, szeretném együtt végig gondolni veletek, nagyon-nagyon rövidítve és nagyon vázatosan, és tényleg csak egy-két dolgot fogok felvillantani, Ezékiel könyve 8. fejezetétől kezdve ezt a 4 fejezetet. Egyrészt egy nap kevés lenne, hogy átbeszéljük, másrészt van nálam 32 dia, de a 32 diából szerintem 4-ről vagy 5-ről tudunk mélyében beszélgetni, mert ez egy akkora horderejű 4 fejezet, úgyhogy ma egyetlen egy célom van, hogyha hazamentek, vegyétek elő ezt a 4 fejezetet. Ne menjünk át rajta úgy, hogy hogy ez régi, ez már nem nekünk szól, vagy ne menjünk át rajta, hogy ez nehezen érthető. Azt olvasom, hogy az ősi proféták mindegyike kevesebbet szólt a saját korához, mint a mi korunkhoz. Tehát kinek szól Ezékiel 8-tól 11-ig ez a négy fejezet? A fogságban lévő zsidóknak elsősorban? Nem. Az első sor, az mi vagyunk. Az utolsó nemzedék. Az utolsó nemzedék. Az Ószövetség történelmének, nézzétek, nem csak a proféciák. Minden nagy esemény. Az események megismétlődnek. Ilyen szintű. A Biblia nem egyszerűen történelemkönyv, hanem a történelem itt szó szerint az élet tanítómestere akar lenni. Szó szerint. Azt mondja nekünk, hogy mindezek a mi tanulságunkra irattak meg, akikhez. Ugye mindezek példaképpen estek meg, ott szó szerint az van, hogy tipológiaként, előképként estek meg velük. Ezt olvasom a Korintusi levélben. Úgyhogy nyissuk meg a Bibliát Ezékiel könyve 8. fejezeténél. Ezékiel könyve 8. fejezete. Miről szól? Miért mondom azt a 8-tól 11? Ha ránéztek minden fejezet elejére, a 8. fejezet úgy kezdődik, hogy ekkor rám esett az Úr keze, megragadott engem az Úr keze, tehát kezdődik egy látomás. A 9. fejezet nem új látomás, a 10. fejezet nem új látomás, a 11. fejezet nem új látomás, csak új helyszín. És a 11. fejezet végével ér véget a látomás. Azt mondja, hogy elbeszéltem a foglyoknak az Úr beszédét, amelyeket nékem megjelentett. Ez egy nagy látomás, és összefoglalja mindazt, ami az Isten népét az utolsó időkben éri. Ezékiel könyve 8, 10, 11. Hol játszódik? Segítek.
Ott van.
Jeruzsálem, és azon belül?
Templom.
A templomban. A templomban. Mi történik Ezékiel könyve 8. fejezetében, hogyha esetleg olvastátok, vagy előtetek van, vagy rémlik, vagy hogy ránéztek, így felismeritek. Mi történik Ezékiel 8-ban?
Háttal
vannak a napot imádják. Látomás szintjén végigmegy az egész templomon, igen. Hogyha össze kellene foglalni, akkor mi ez itt? Izrael?
Lelki állapota.
Így van. Izrael hitehagyása. Nézzétek. Jó, köszönöm. Köszönöm, az maradhat. Ezékiel végigmegy az egész templomon látomáson, az Úr végigviszi őt. A 8. fejezet egy olyan mély hitehagyásról szól, ami úgy neveztem, hogy négyszeres hitehagyás. Mi ez a négy hitehagyás? Négy jelkép. Nézzétek csak a 4. verset. Azt mondja, elvitt engem Izrael Istenének dicsősége a látás szerint, amelyet láttam a völgyben. Embernek fia, emelt csak föl szemedet. 5. vers. Felemeltem azért a szemeimet észak felé, és íme északra, az oltár kapujától áll a bosszúságom a bálványa a bejáratnál. Bosszúság bálványa. Aztán megy tovább, és a falba vésett képeket lát. Azt mondja, csúszómászó állatoknak, barmoknak, mindenféle képeit. Aztán jön a legfurább. Asszonyokat lát, akik siratják a Tammuz. Azt sem tudom, mi ez a Tammuz. Utána kellett néznem, ugye? Talán történelmből rémlik, amikor keleti istenekről tanultunk. És végül 25 férfi által a templomnak imádja a napot. Mit jelentenek ezek?
Mély bálványimádás.
Azért nem tudom, amikor bejöttetek a Fehérvár Csurgói gyülekezetbe, akkor az északi kapunál, ami mondjuk déli, láttatok-e bálványt?
Még nem.
Terézvárosban láttatok-e bálványt az északi kapunál, az egyház központjára gondolom, egy Pécelen, vagy nem is tudom, Silver Springben bárhol. Én nem láttam még bálványt, heted napjelzett is a gyülekezetnél. Láttatok már napimádókat? Szoktuk Tammuzt imádni itt a... Nem. Ezek szerint... Igen. Ezek szerint ezek nem is ránk vonatkoznak, igaz? Nem innen indultunk, ugye? Onnan indultunk, hogy ezek mind ránk vonatkoznak. A profétálás sokkal jobban érint minket, mint az akkoriak. Nézzétek! Ez kell egy kicsi héber, de tényleg csak ennyi. A bosszúság bálványa, tudjátok, mit jelent? A féltékenység bálványa. Féltékenység. És nézzétek meg, hogy hova helyezik el az északi kapuhoz. Mi van északon? Mi kell képez észak?
Sátán.
Északi király? Uh-huh.
Messze
északon a gyülekezet hegyén? Hol van az a bálvány? Északon a északi, micsoda? Ide visszaugrunk. Az északi kapunál. Ha az Úr templomába jössz mondjuk észak felől, akkor hol jössz be? A kapunál. De mielőtt az Úrhoz elérnél, ott fogad egy bálvány, amiről azt olvasom, hogy amely féltékenységre ingerel. Tudjátok, ez a bosszúság bálványa, ez a féltékenység bálványa egy nagyon egyszerű jelkép. Azt jelenti, hogy a kapuba, mind a kettőt jól mondtátok, éjszak az sátán, éjszak az Isten. Miért? Mert sátán odaáll abba az irányba, amerre az Isten trónja van. Honnan tudjuk? Éppen ez ékjelkönyvéből. Az én ülőszékemet a gyülekezet hegyére helyezem, messze éjszakon. Éjszak az az atya trónjának a jelképe. Ez nagyon sokszor előfordul. De éjszak, van egy másik éjszak, egy közelebbi éjszak, nem a messze éjszak, hanem a közelebbi éjszak, ahol a sátán odaáll, hogy előbb én, előbb engem láss. Előbb engem láss. Ezt nevezzük a 2 Tesszalonika 2 alapján antikrisztusi hatalomnak, tudjátok. Amikor valamivel eltereli, odaáll, helyettesíti, délután erről egy kicsit részletesebben beszélünk majd. Hogy lesznek délután?
Lesz.
Előre mondom, hogy sátán stratégiájáról fogunk délután beszélni, és annak feloldásáról. De szeretném, hogyha ezt értenénk. A bosszúság bálványa azt jelenti, hogy már a bejáratnál oda helyezi magát. Hogyha valaki az Istenhez akarnak közeledni, előbb a féltékenyé tevő, az elcsábító, tudjátok, féltékenység mi? Amikor az Istentől elfordít, oda helyezi magát. Észak az Isten trónjának az iránya. Falba vésett képek. Falba vésett képek. Nézzétek, ahogy látom ezeket a csúszómászó állatokat, el tudtok képzelni egy templomot, ahol csúszómászó állatok vannak a falba vésve? Ha történelmi emlékeimet veszem elő, akkor mire hasonlít ez?
Babilon.
Babilon és? És Egyiptom, ugye? Mind a kettő. Én most Egyiptom isteneit írtam oda. De nézzétek, mi arra lettünk elhívva, hogy győzzünk a kígyó felett, hogy eltapossuk a csúszómászót. Ugye? Az Isten megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Ezek itt a templomban nem eltapossák a kígyót, hanem
imádják
a kígyót. És ez a legfélelmetesebb. Jazan Yahu, aki ott van köztük, és aki azt mondja, hogy Jahve nem lát. Neki az a neve, hogy Jahve hall. Jazan Yahu ezt jelenti, hogy Jahve hall. Az a valaki, aki a nevében hordozza azt, hogy az Isten hall, az Isten mindent figyel, saját identitásának, elhívásának ellentmondóan azt mondja, hogy jó, Jahve nem hall, elhagyta ezt a helyet. Azok az emberek, akik az Urat, magát az Atyát kellene, hogy képviseljék itt, a földi egyházban, azt mondják, hogy jó, hát az Úr nem lát. Ugye, hogy mi a legszörnyűbb ebben az egészben? Azt olvasom, hogy Jezanyahu Sáfán fia. Ki az a Sáfán? Minden szónak jelentősége van. Keressetek rá egy kis Sáfán. Ó, de ügyes vagy. Így van. Jósiás királynak volt az írnoka. Ez volt az az írnok, akinek Hilkia főpap odaadta a törvényt, hogy megtaláltuk a törvényt. Figyeljetek a tipológiára, egy olyan nemzedékben járunk, aki annak a leszármazottai, közvetlen második generáció, azok után, akik megtalálták az Isten törvényét az Isten templomában. Tudtok olyan generációról a végidőben, akik megtalálják az Isten törvényét? Ezek a hetednapi adventisták. És a második generáció mit mond?
Azt, hogy
na, nem lát, nem hall. Annak a sáfárnak a fia Jazan Yahu. Akik megtalálták a törvényt, és sáfáné volt ez a megtiszteltetés, hogy felolvassa az egész törvényt a király előtt, és amikor a király meghalotta, megszagadt a király. És eljutunk a második generációba, és az Isten már nem lát, már nem hall. Itt van Tammuz. Hát ezen nem is akarok sok időt tölteni. Csak olyan fura, hogy anyja van, apja ismeretlen. Más forrásokban azt mondja, hogy az anyja egy szűzdemzéssel szülte, és hogy jön az alvilág Isten leragadja, miután bort ivott és berúgott. Leragadja 3 napra a halálra, a halálba, az alvilágba, 3 napra a fejük. Figyeljetek, ki ez a Tammuz? Hát ez nem görög mitológia, ez sajnos kísértetiesen hasonlít valamire. Egyébként görög mitológiában Bakusz, ugyanaz. Kire hasonlít ez a Tammuz kísértetiesen, csak mégis más?
Az Úr Jézusnak, vagy Ugye? Adott volt és harmadnapra visszatér.
Emlékeztek ilyen igékre? Hogy lehet, hogy jön valaki, aki más Jézus. Hasonló, de más. Más Jézus prédikál. Tudjátok, Tammuzt, hogy kezdték el ott Tammuzt tisztelni? Úgy, hogy ismerték a proféciát, hogy majd eljön a megváltó, aki meghal és feltámad. Tudták, tudtak róla. A proféták beszéltek arról, hogy majd eljön a megváltó, az Isten fia. Tammuz is Isten fia, Tammuz is meghal és feltámad. Hát a babiloniak ugyanazt a Jézust imádják, mint mi. Ugye? És lett belőle egy Tammuz kultusz a templomban. Az asszonyok siratják Tammuzt. Azt olvasom Máté 24-24-ben, hogy a végidőben hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak. És végül a napimádók. Bevitt engem az úrházának belső pitvarába. Íme az úrtemplomának bejáratánál a tornász és az orkák között mintegy 25 férfi állt. Hátukkal az úrtemplomára nézve, orcájukkal kelet felé fordultak. És ezek kelet felé leborulva imádták a napot. Napimádat. Na ez már biztos nem ránk vonatkozik, ugye? Ez nekünk biztosan is közünk. Tudjátok, mit mond a végidőről Pál apostol? Azt olvasom a római levél első fejezetében, hogy az emberiség, a társadalom még kiélezve a nemi identitás válságát is az okozza, hogy az ember elkezd imádni a teremtményt, a teremtő helyet. Leborulva imádják azt, amit az Isten egy szavával alkotott. És nem a teremtőt imádják, hanem a teremtményt. Tudjátok, ezek velünk biztos nem eshetnek meg, igaz? De velünk nem fordul elő, hogy összekeverjük Jézust egy másik Jézussal, vagy a mi egyházunkban ilyen nincs, hogy ugye a teremtményt imádják a teremtő helyet, vagy hogy visszakívánkoznak Egyiptomba, ugye? Hát a hetednapi adventista egyházban azért ezek nem lehetségesek, nem? Mi történik a tornác és az oltár között? Mi történik a tornász és az oltár között? Azt olvastam, hogy a tornász és az oltár között 25 férfi hátukkal a templomra nézve, vagyis a hátukkal a templomra, orcájukkal keletre nézve fordulnak. Normális esetben mi kéne, hogy történjen a tornász és az oltár között? Mikor jár a pap? Nézzétek, hol a tornász és az oltár? Megpróbálom. Nézzétek, ez a tornác, ez az előcsarnok, és ez az oltár.
Igen. Viszi a vért fel a
uh-huh. Mikor van az, amikor a pap bemegy ezen az úton, a tornász és az oltár között? Nem nagyon járt arra. Ha elmész a bűnöddel a templomba, akkor megtörténik az áldozat, és az áldozat vérével, ha te mész a bűnöddel a templomba, izraelita vagy 3000 évvel ezelőtt. A te bűnöddel a pap mit csinál azzal a vérrel?
Megkent az oltár szarvát, igen? Bement a...
Az eleje jó, a folytatás nem. Megkent az oltár szarvát, és a maradék vért elöntött az oltár aljára. Ezért hozza elő jelenések azt a képet, hogy az oltár aljára öntött vér kiállt, ugye a szentek az oltár aljára. Ezt az utat a pap háromféleképpen tette csak meg. És ezt nagyon jól jegyezzük meg. Ha felkent pap vétkezett, be kellett vinni a templomba a vért. A nagy engesztelési napon be kellett vinni a templomba a vért, és ha az egész nép eltévedt, be kellett vinni a templomba a vért.
Ez a,
az egyénét nem, még a fejedelemét sem. Az oltár, olvassátok el, ez a Levitikus, tehát a Mózes 3. könyve 4. fejezetben részletezik. És nézzétek meg jól, amikor a tornác és az oltár között folyik a közbenjárás, az az egész népért történik. Vagy a főpapért magáért, de szerencsére nekünk olyan főpapunk van, akinek nem kell, hogy előbb, a saját bűnért, igazából az új szövetségben ez már csak kettő, a nagy engesztelési nap, és az egész nép megtévedése, sőt 1844 óta már csak egy. Mert a kettő összefonódik. Az egész népért, mint egy nagy engesztelési napon folyik most az áldozat. És ezen a helyen, ezen a szent helyen, ezen a szent úton, ugye, ez a szent út, amely visz le a függönyön túlra, ugye, ezt tudja nekünk a zsidókhoz itt levél, ezen az úton hátat fordítanak a templomnak, és a napot imádják. Lehet ennél rosszabb? Testvérem, ezek annyira szélsőséges dolgok itt Ezékiel 8-ban, hogy szinte az a benyomásom, hogy ez velünk nem történhet meg. Mentsen Isten, nem eshet ez veled, Uram. Tudjátok, a probléma az, kétféle probléma lehet. Vagy azt mondjuk, hogy innen nincs visszaút, hogy ez annyira mély, hogy innen nincs visszaút. Vagy azt mondjuk, hogy bocsánat, tehát ez egy 2500 éves történet, ez ránk nem vonatkozik. Velünk azért alapvetően azért, hogy rendben vannak a dolgok. Nézzétek, mit ír Ellen White. A lelkek ellensége szeretné elfogadtatni velük azt a nézetet, hogy egy nagyszerű reformációra van szükségünk. Tudjátok, mi lesz ez a reformáció? Vagy mi ez a reformáció, ami már folyamatban van? A hitünk oszlopait képező tanítások feladása. És újra szerveződés. Tudjátok, hogy éppen egy nagy újra szerveződés van folyamatban? A hetednapi adventista egyház szervezet, erről beszélgettünk sokat, meg szerintem ezt ismeritek. Egy mennyei minta alapján készült. Igen? Igen, ez egy egybekezdés. A hetednapi adventista egyház szervezet nem egy kifundált szervezet, hogy akkor csináljunk uniókat, meg stb. Azt írja Ellen White, hogy a szemeinkből kaptuk ezt a mintát. És az Isten templomához hasonlítja, és emlékezzetek, hogy a Földön a sátrat hogy kellett megcsinálni. Vigyázz mindent arra a mintára készíts, ahogy az eredetit láttad. Egy zseniális szervezet egyébként. Tudjátok, hogy kik alkalmazzák még ezt a szervezeti struktúrát? Annyira zseniális, hogy egyetlen egy csoportról tudok, aki még uniókat, divíziókat, egyházterületeket csinál. Melyik az a szervezet? A jezsuiták. Igen. A jezsuiták rendje egészen pontosan így épült fel. Miért? Hát mert működik. Nem azért, mert ez gonosz, meg jezsuiták. Ez működik. Az a különbség, hogy ott felül a fekete pápa, vagyis a generális áll. Itt viszont a generál konferencia. Nem ugyanaz a generális, meg a generál konferencia. Jó? Nézzétek, a hetednapi adventista egyház vezető szerve egy olyan szerv, ahol mindenki jelen van, és mindenki érezteteti a szavát. Tehát nem egy ember kezébe összpontosul. Hogyha erre van törekvés, akkor az baj. Azt az Úr majd felelősségre mondja azokat az embereket. De nálunk a legfelsőbb szervezet egy olyan gyűlés, ami nem vezetőkből áll, hanem laikusok és vezetők együtt a világ minden tájáról. Az Eszkimótól a patagóniai indiánik, az ausztrál benszülöttén bárki ott ülhet. És ha olyanok vagyunk, mint a seregélyek, akkor az Úr vezetni fog minket. A seregélyek a legjobb képe a generál konferencia eredeti elképzelésének. Az Úr vezet, mi meg mind kis madarak vagyunk, és ennyi. Semmi egyéb különbség. Ennyi. Az a feladatunk, hogy az Úr vezessen. Nézzétek, a hitünk oszlopait képező tanítások feladása az nagyon-nagyon folyamatban van. De hogy újra szerveződés is folyamatban van, ez is jelenleg élő valóság. Ez mit jelent? Hogy bizonyos egyházterületek megváltoztatják azt, hogy kit nevezhetünk felszentelt lelkésznek és kit nem.
Ja,
értem.
Tehát egyházon belül.
És egyházon belül kijelentik azt, hogy bár te nem fogadod el az én felszentelésemet, mert én ezt a testvérnőt felszenteltem, engem az nem érdekel, mi működünk külön vonalon, ti működtök külön vonalon. Az Isten egységes egyháznak teremtett minket. Nem különálló atomoknak. De megyek tovább, megszentelhetetlen lelkészek sorakoznak fel Isten ellen, szószékeinkre felállnak férfiak, hamis profécia fákják, tudjátok ezt mennyit hallottak? Hogy ez az egyház bukásának az egyértelmű bizonyítéka. A hű lelkészeket eltávolítják a névtől, vége van. Tudjátok, hogy mi a gond, hogy itt a szövegkörnyezet, tudjátok miről beszél? Mi a hamis profécia fákja? Kapaszkodjatok. A szövegkörnyezet azt mondja, hogy a hamis profécia fákját arra használják, hogy megosszanak. És az egységet, amiért Krisztus imádkozott, felbontsák. Na, akkor mondd el, hogy mi a hamis profécia fákjája. Nem részletezem tovább, nyilván a múltunkból ezt a szövegkörnyezetet elfelejtették nekünk elmondani, de menjünk tovább. Így, igen. Azt is olvasom, hogy fújni fog a tanítás minden szele. Lehet ennél mélyebb? Ez viszont már nem tudunk hova menni, ez Ellen White, ez a hetednapi adventistáknak szól. Ez nekünk szól, ezek mi vagyunk. El fog bukni a tanítás? De hát miért? Hát ez annyira mély, nem kéne, hogy elbukjon?
Nem,
azt olvasom, hogy Isten ítél. Ezékiel 8 után Ezékiel 9 következik. Hozzátok el a városra a meglátogatásotokat. Kinek kezében legyen vesztőeszköze. És ha eddig kétségünk lett volna, hogy a hetednapi adventista egyházról van-e szó, Ezékiel 8, 9, 10, 11. Akkor itt van az 5. kötetben egy egész fejezetet szentel Ellen White. Az Elpecsételés című fejezetet azt mondja, az Isten templomára, az egyházra mérik Isten haragjának első csapását. A vének, akiknek nagy világosságot adott, és akik a nép lelki őrzői voltak, elárulták a beléjük helyezett bizalmat. Hadd kérdezzem meg, mi lehet ez a nagy bizalom elárulása vének a lelki vezetők részéről? Mi lehet ez? Ezekiel 8-ban olvastunk róla.
Azt mondja az Úr, hogy akik legközelebb állnak hozzám, azokban
igen.
kell nekem
megdicsőlnöm. Azokban kell nekem megdicsőlnöm, akik legközelebb állnak hozzám. Így van. Tehát aki az igét hirdeti, vagy aki lelkivezető egy gyülekezetben, presbiter, vagy prédikátor, vagy bármi, annak kell az Istent megdicsőítenie elsősorban. Mi ez a nagy hitehagyás? Tudjátok, annyira egyszerű, hogy én erre nem mertem volna gondolni. És lehet, hogy én is részese vagyok, lehet, hogy te is részese vagy. Mondat így folytatódik. Ezeknek, akik elárulták a belőjük helyzet bizalmat, az volt a véleményük, hogy nem kell csodákra, vagy Isten hatalmának kifejezett megnyilvánulására várni. Megváltoztak az idők. Hát imádkozunk, de azért nem kell nagy csodák találni. Tudjátok, hogy ez az a hitehagyás? Amikor Sáfán fia, Jázán Jahu azt mondja, hogy hát az Úr nem lát. Nem kell túl lihegni ezt a vallás dolgot. Ugye? Meg hát imádkozunk, de aztán ki tudja, majd az Úr tudja, majd az Úr tudja. Azt mondták, az Úr nem tesz sem jót, sem rosszat. Túlságosan kegyelmes ahhoz, hogy csapásokkal sújtja a népet. Az Úr túl kegyelmes ahhoz, hogy megengedje, hogy ekkora válság legyen a hetednapi adventista egyházban. És tudjátok, nem kell ilyen csodákra várnunk, hogy majd itt késő eső, meg ilyenek. Majd szépen, fokozatosan megcsináltuk a statisztikáinkat. Hogyha ilyen ütemben haladunk a misszióval, akkor 400 év alatt az egész Közel-Keletet adventistává teszünk. Hát az Úr megvárja, nem? Ráérünk. Igaz, hogy ebben a népesség szaporodást azt nem tették bele, meg a klímaválságot, meg stb. De ez most nem vicc volt, ez a 400 év, ez tényleg kiszámolták. 3000 adventistánk van 500 millió muszlimra a MENA-ban, a közép-kelet Észak-Afrikai Unióban. Szóval a kérdés nem az, hogy ez Isten ítél, a kérdés nem az, hogy válság van-e, a kérdés nem az, hogy ez ránk vonatkozik-e. A kérdés az, hogy te hogyan reagálsz a válságra. És tudjátok, a legtöbben így csúsznak el. Legalábbis akikkel beszélgettem eddig. Te hogyan reagálsz a válságra? Két módon, azt mondtam, hogy emlékeztek? Két módon lehet reagálni, bocsánat, három módon, és ebből csak egy jó. Az egyik szélsőség az, hogy tagadjuk az egészet, nincs válság, kész. Nincs gond. Egyébként ez a többség hangja jelenleg az egyházban. Aztán van az egyházon kívül, meg az egyházon belül is egy réteg, akik azt mondják, hogy elbukott, kész, vége. Egyébként folytatódik a látomásban, és elhangzik ugyanez a mondat, vagyis hát lényegileg ez a mondat a 11. fejezetben, hogy ez a város a fazék, mi pedig a hús vagyunk, kész, vége. Emlékeztek, hogy Jeremiásra haragudtak azért, mert azt mondta, hogy jönnek a babiloniak?
Igen.
És amikor jöttek a babiloniak, utána miért haragudtak rá?
Mert
azt mondta, hogy de én veszek egy mezőt, és én itt építeni fogok. Mert nem hittek, hogy az Úr helyre tudja állítani. Vagy azt a hibát követi el a testvéreim jó része, hogy tagadja a válságot, és azt mondja, hogy nem halljuk szívesen, hogy ide Babilon betenni a lábát. Vagy azt mondjuk, hogy kész, az egyház elesett, vége van, mi vagyunk a fazék, vagy mi vagyunk a hús, ez a város a fazék. A te reakciód mi? Nézzétek csak, hogy reagálnak azok, akikre a pecsétet helyezik. És már a 9. fejezetnél tartunk az elpecsételésnél. Azt mondja, van egy réteg, akik sóhajtanak és nyögnek. Olvassuk egy másik igét, ahol leírja, hogy mit sóhajtanak és nyögnek. Emlékeztek Joel 2. fejezetére? Így sóhajtanak és nyögnek. Légy kegyelmes, Uram, a te népedhez, és ne bocsáss szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtuk a pogányok. Miért mondanák a népek között, hol van az ő Istenek? Nézzétek meg a sóhajtás, nyögés, miről szól. Nem arról, hogy te milyen hitehagyó vagy, meg te, meg jaj, én aztán vele soha. Nem. Arról beszélnek, hogy az Isten dicsőségével vajon most mi lesz. Hogyha a pogányok meghallják, hogy nekünk annyi, a pogányok meghallják, hogy a hetednapi adventisták kész, feladták a hitüket. Mi lesz az Isten dicsőségével? Mert ez az ő népe. Ő hívta el. Ő hívta el ezt a népet 1844-ben. Ő hívta el ezt a népet, hogy a törvény őrzője legyen. Ő hívta el Sáfánt, hogy felolvassa a király előtt a törvényt, és a király a törvényt hallva megszaggatja a ruháját, és ennek a Sáfánnak a fia mondja azt, hogy hogyan már az Úr nem lát, nem hall. Látjátok, nekünk nem azon kell sírnunk, hogy te milyen vagy. Első körben a saját állapoton felett kell sírnom, de a legfontosabb kérdés mindig az, hogy az Isten dicsőségével mi lesz. Ha én elesek, Én ez a szerencsétlen. Mondhatom azt, hogy hát igen, én elestem, kész. Legalább a gyerekeimnek jó lesz, nem? Nem eshetsz el. Nem kárhozhatsz, nem szabad megengedned magadnak, hogy elkárhoz. Miért? Mert az Isten dicsősége benned van. Az ő képére és hasonlatosságára teremtett, és hogyha te elkárhozol, akkor ő megszégyenül. Nem csak magunk miatt, muszáj az Isten miatt, az irántuk való szeretete miatt végigmenni ezen az úton. Muszáj elnyernünk a mennyet. Nincs Péter. Nincs Péter. Azt olvasom, a tornász és az oltár között sírjanak a papok. Kétszer találjátok a Bibliában azt, hogy a tornász és az oltár közt. És a két jelenet egy. Egy idő, egy hely. A tornász és az oltár közt. 25 férfi leborulva a napot előtte, és hogyha te azok közt vagy, te akkor is a templom felé állj, és ugyanott imádkozz. Figyeljétek meg, a tornász és az oltár nem véletlenül hozza ezt. A tornász és az oltár között ez azt jelenti, hogy közbenjárás. Miközben Izrael vénei a közbenjárás helyett a napot imádják, az emberi tekintét, vagy bármit, amit az Isten teremtett, lehet az vagyon, bármi. Az anyák, hogy nem a teremtőt, hanem a teremtményt imádják. Háttal a templomnak, ahol maga a teremtő van. Akkor neked ugyanazon a helyen a tornász és az oltár közt folytatnod kell a közbenjárást. Akkor is, hogyha ez totálisan lehetetlennek tűnik. Tudjátok, vannak barátaim, akik olyan gyülekezetekbe járnak, ahol nem lehet proféciáról beszélni, nem lehet a rendes szombatiskolát használni, mert alternatív szombatiskola van, ami ez egyházon belül történik. Ami le van egyszerűsítve, meg ki vannak hagyva a politikailag nem korrekt részek. Hagyd ott a gyülekezetedet? Nem. Ez a barátom igyekszik tartani a frontot. És hogyha már minden szál elszakadt, akkor sem az egyházat fogja ott hagyni, legfeljebb helyi gyülekezetet vár. De olyan válság áll előttünk, amiben tudnunk kell, hogy merre tartunk. Ha nem tudod, hogy hol a helyed, akkor mindegy, hogy melyik szélsőségbe mész. Hogy használjuk már ilyen kifejezéseket, megengeditek, hogy szuperliberális leszel, vagy szuperkonzervatív, teljesen mindegy, egyik sem az úr útja. Mert a szuperkonzervatívok azok ott hagyják az egyházat, a szuperliberálisok meg azt mondják, hogy ugyan már az úr nem lát. Ugye? Bevitt engem a belső pitvarba a tornász és az oltár között, 25 férfi, de ugyanott a tornász és az oltár között, ugyanakkor, ugyanabban az egyházban, ugyanabban a helyzetben. Te csak borulj le az Isten előtt, és mondd azt, hogy Uram, légy kegyelmes a te népedhez. A kérdés az, hogy mi vagy, ítélő vagy közbenjáró? Ítélő vagy közbenjáró? Nyilván a közbenjárás alatt az ember közbenjárói feladatát értem, nem Krisztus közbenjárását. Közbenjárni azt jelenti, hogy imádkozni egymásért. Mózes így imádkozik a hegyen. Bocsáss meg az ő bűnüket, ha pedig nem törölj ki engem a te könyvedből. Tudjátok, hogy mi történt akkor lent, amikor Mózes így imádkozott? Éppen az aranyból jött imádták. Tudjátok, hogy hogy?
Táncoltak. Hát tudjunk, hogy Áron megöltött, ott voltak, táncoltak.
Hogy táncoltak? Azt írja, hogy pucéran.
Igen.
Mesztelenül, nem csak az eszüket vesztették el, a ruhájukat is. Hogy ez mivel jár még, egy fogány kultuszban, azt ne folytassuk. Tudjátok, mi történt az Isten egyházában? El sem merem mondani. Igen. Az egy igazi pogány termékenység kultusz volt ott a bordú előtt, és a borjú tudjátok, hogy hívták? Jákve. Ez az Úr, a te Istenet, aki kihozott téged Egyiptomból, ezt mondja, Jákve szót használja. Sőt, képzeljétek el, Föníciában találtak aranyborjút, aminek az volt a neve, oda volt írva alá, hogy Jákve borja. Nézzétek, itt nem csak egyszerűen arról van szó, hogy megváltozik a vallás, hanem hogy gyúrjuk az elemeket kívülről és belülről, szinkretizmus. Ezért van két parancsolatunk a 10 parancsolat elején. Ne legyenek idegen isteneid, és nincsen egy faragott képeket. Mert a kettőre, mind a kettőre szükség van. Mert van, aki faragott képet csinál és Jákvénak nevezi, de az már idegen isten. Ugye? Ezért van két parancsolat foglalkozik az imádattal. Ítélő vagy közbenjáró. Pál azt mondja, a zsidóság elesett egyház? Mint egyház szervezet? Igen.
Igen.
Azt olvassuk, hogy 490 év szabadot a népedre, vége. Ezért a zsidóságra, azt mondja Pál, azt kívánom, hogy én inkább legyek átok. Mikor imádkoztál így utoljára az egyházban lévő szélsőséges testvéreidért, akik törnek, zúznak és hamis tanításokat terjesztenek, és hogy ne soroljam, hogy Uram, lennék átok, érted? Elszakítva Krisztustól. Pál itt nem nagy szavakat használ, meg ilyen nagy patetikus beszédeket mondasz, hogy nem, ő halálosan komolyan gondolta ezt. És maga Ezékiel írja le ezt, pontosabban az Úr mondja Ezékiel által. És kérdésem, hogy te itt vagy ebben a versben? kerestem közülük valakit, aki falat falazna és elém állna a törésen az országért, hogy el ne pusztítsam azt. Ezékielnél úgy fejeződik be a mondat, hogy de senkit nem találtam. A kérdés az, hogy te hol vagy? Ugyanerről a történetről Ellen White azt írja, még mindig folytatom az 5. kötetből. Ugyanúgy az elpecsételés, ugyanúgy Ezékiel látomása kapcsán. Az Isten félelem kovásza nem veszítette el vérvérvényesen az erejét. Miért kell ezt Ellen White-nak leírnia? Mert teljesen úgy tűnik, ugye? Amikor látod a világ, azt, hogy az egyház mennyire szereti a világot, nézd, azt mondja, még ennél is komolyabban imádkoznak majd az egyházért, amelyek tagjai ekkora világszokásai szerint cselekszenek. Még komolyabban. Nem elítélni az egyházat és azt mondani, hogy hát sajnos a 7. adventista egyház elbukott, pont kezdünk egy új mozgalmat, vagy a hűségesek azok kis csoportokban, vagy bármi, van annyi elmélet. Nem. Imádkozz az egyházért annál jobban. Azt mondja, a maroknyi hűséges buzgó imája, és most már térjünk rá a reménységre. Nem vész kárba. Testvéreim, az egyházért imádkozni soha nem vész kárba. Soha nem vész kárba. Az egyház már elbukni látszik, ismeritek ezt a mondatot? De nem bukik el. Nem elesik, hanem megrostáltatik. A kettő nem ugyanaz. Tudjátok, hogyha én elkezdenélek így rázni, akkor hajlamos lennél elesni, ugye? Hát nem én, mondjuk Máté. Ugye? Hogy mondjam, ha engem most Mátét megrázna, lehet, hogy úgy érezném én is, hogy összeesek. De a rostálás egyszerűen olyan válság, hogy már-már elesni látszik miatta az egyház. De nem esik el. Sion bűnösei kirostáltatnak. És nézzétek, mi a történet vége, a rostálás hova vezeti az egyházat? Azt mondja, szeplő is folt nélkül állnak, szájukban nem találtatik álmosság. Megtisztul az egyház. Megtisztulnak a jellemek, megtisztulnak a testvéreid, megtisztulsz te magad. Tíz dián van még hátra, most már gyorsítok. Kérdést szeretnék feltenni. Miközben várjuk ezt a válságot, és ezzel a válság elé nézünk. Felvetődik egy kérdés, ki a mintánk? Nézzétek? Ettől sokkot kaptam ettől a néhány mondattól. Akik másokat tanítanak az igazságra, azok között is sokan akadnak, akik nem nyerik el az Isten pecsétjét a homlokukra. Övék volt a világosság. Figyeljétek a kulcs szavakat. Ismerték mesterük akaratát. Értették hitük minden pontját. Tetteik nem álltak összhangba hitükkel. Jártasak voltak a proféciák és az isteni bölcsesség ismeretében. Testvéreim, ezek nem alul képzett ilyen kis bugyuta adventistácskák, vagy hogy mondjam. Ezek a profécia, nagy kutató és a többi. Nincs rajtuk az Isten pecsétje. Nincs rajtuk. És hogy hova vezeti ki a gyakorlatban, ide nézzetek. Rendezett családi életükkel bemutathatták volna. Egy kicsit fogtam a fejemet. Jó, mit érek azzal, hogy kutatom a proféciát? Ha a családomnak nem parancsolom meg önmagam után, hogy az Úr útján járnak. Testvéreim, a legnagyobb bizonyíték arra, hogy a hitünk jó helyen van, az a családi életünk. És fordítva, nem igaz, tehát hogy nem jelenti azt, hogyha rendezett a családi életed, akkor már jól van. Nem. A profécia szükséges, de nem elégséges. Aki nem kutatja az írást, mit olvastunk a szombatiskolán? Akik Jézus Krisztus testét eszik és vérét iszák, magyarul részesülnek a vele való közösségben az úrvacsorában, azok Dániel és jelenések könyvét kutatják. Szükséges. De nem elégséges, hogyha azt az igazságot nem éled meg a gyakorlatban. Másról azt írja Ellen White, hogy a meg nem élt, fel nem élt világosság azonos mértékű sötétségé válik az ember életében. És közben meg nem teheted meg azt, hogy ne keresd a világosságot. Sarokba vagyunk szorítva. Egy út van. A megszentelt út. Egy út van, Krisztus. Azt olvasom, a véges ember ítélőképesség nem fogja fel, hogyha azokat választják példaképül, akik olyan gyakran nyitották meg előttük Isten szavának kincstárát, bizonyosan veszélybe sodorják lelküket. Jézus az egyetlen igazi mintakép. Ne arra figyelj, aki a Bibliát tanítja. Légy szíves, ne nézzétek az életemet. Oké? Mert veszélybe sodorjátok magatokat. Ez ugyanabból a fejezetből van, még mindig az elpecsételes fejezetből. Nézzétek, és ez a kulcs. Amikor hamis tanítások tűnnek fel, mit csinálsz? Azt mondja, amikor bibliai igazságként tanítják a hamis dolgokat, akik Krisztus kapcsolatban állnak, nem fognak megbízni abban, hogy a prédikátor mit mond. Hanem mint a neves bírjabeliek naponként fogják kutatni az írásokat, és semmit nem ér egy ilyen igehirdetés, vagy egy tegnap esti bibliakör, vagy bármi, hogyha utána nem mész haza, és te magad nem hajolsz az ige felé. Semmit nem ér. sőt, aranyat ér egy-egy ilyen beszélgetés, vagy ezen így gondolkodni, hogyha utána hazamész. És te magad az ige fölé hajolsz. Az ügy az Úré, és ez már a 10. fejezet, Ezékiel 10. Krisztus egyháza bármilyen gyenge is, az ő figyelmének egyetlen, és a legfontosabb tárgya. Azt olvasom a Biblia kommentárban Ezékiel 10-ről és Ezékiel 1-ről, ugye a kettő nagyjából azonos két fejezet. Hogy ez a kerék a kerékben, meg ez a négy kérub, meg ez a sok-sok ilyen furcsa jelkép. Tudjátok, hogy mit jelkép az? Nézzétek! Azt mondja, Ezékiel látta a mennyei hírnökök, mintha csak tündöklő fényeként járnának a villámsebesen az élőlények között, azt a gyorsaságot ábrázolják, amelyel a munka végcélba ér. Pillanat! Ezek a jelképek itt Ezékiel 10-ben, ahogy a négy kérubot bemutatja. Nézzétek csak, azt mondja, hogy kezeket lát a szárnyak alatt, nem a szárnyaik repülnek, szárnyaikkal repülnek, de mégis a kéz tartja őket. Azt olvasom, hogy villámként gyorsan cikáznak. Azt olvasom, hogy a kerék a kerékben van. Miről szól ez? Mi jön az egyházban a nagy válság, az elpecsételés, a rostálás után? Mi következik? Mi következik? Nézzétek! Véges elmék előtt bonyolultnak, összekuszáltnak látszik ez az egész, az Isten a kezében tartja ezeket a kerekeket. A kerék a keréken belül a feladatát végzi. Látszólag zavarba ejti a bonyolultság. De az Isten összhangban működteti ezt az egészet. Gondolj csak tovább. A kérubok szárnyainak csattogása, azt olvasom a 10. fejezetben, kihallatszott a külső pitvarig, mint az Isten, erős Isten hangja, mikor beszél. Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy tele vannak szemekkel? Még mindig nem mondtátok ki a lényeget, pedig ez a zárszó. A Szentlélek jelenléte. A szemek micsoda? A Szentlélek. Ugye? Az Úr szemei forognak a földön. A báránynak két szem volt, amely az Istennek két lelke. Mi az, hogy a szárnyak csattogása a külső pitvarig el? Mi a külső pitvar? A föld. A világ. És az erős Isten hangja lehallatszik. Mi ez a jelenet? A nagy evangélium hirdetés, bizony. Mi az, hogy a munka elkezd repülni, és az Isten tartja a keze alatt? És a kezében. Nem a nagy evangélium hirdetés? Mi az, hogy úgy mozog, mint a villám, és a munka olyan sebesen halad? Nem a nagy evangélium hirdetés? Hogy nevezik a nagy evangélium hirdetés más néven? Késői eső. Nézzétek, az idézet, amit felolvastam, hogy az egyház már-már elbukni látszik. De nem esik el. És utána úgy folytatja, hogy Sion bűnösei kirostáltatnak. Tudjátok, hogy ér véget? Ez az idézet? Pontosabban hova futtatja ki a gondolatot? Még nem az a lezárása, de ez egy olyan levélben van, ami a generálkonferencia elnökének szól. Ellen White így fejezi be ezt a gondolatmenetet. A közvetlenül előttünk álló nagy válság. Mi ez a nagy válság? Rostálás. Ugye? Ki fogja gyomlálni azokat, akiket nem Isten jelölt ki? De most nem a gyomlálásról akarok beszélni már. Nézzétek csak, az Istennek lesz egy tiszta, igaz, megszentelt csoportja, akik készen állnak a szolgálatra, készen állnak a
későre.
Tudjátok, hogy miért jó a rostálás? Mert addig rázza az edényünket, hogy már nem marad benne semmi, és végre üres edénnyel mehetünk az Úrhoz. Tudjátok, amikor ezeket az igéket megtaláltam, és ez az utolsó diakockám, és itt lezárjuk. Amikor ezeket az igéket megtaláltam, nekem ez egy felfrissülés. Még akkor is, hogyha látjátok, hogy mennyire sötét dolgokról szól ez a 8. fejezet. Mennyire nyomasztó. De a 9. fejezetben ott van az elpecsételés. Azokat pecsételi el, akik sóhajtanak és nyögnek az utálatosságok miatt. Nem úgy sóhajtanak és nyögnek, hogy jaj, ezzel kell aztán semmit nem lehet kezdeni. Nem az a sóhajtás és nyögés, amikor kiteregeted a testvéreidnek a bűneit. Tudjátok, mit ír erre le nem hajt? Azt írja, hogy sokkal súlyosabb a bűne annak, meg tudom mutatni az idézetet, aki kiteregeti mások bűnét, mint az, aki a bűnt követte el. Nem ez a sóhajtás és nyögés, hogy lám, mi folyik az egyházban. Az a sóhajtás és nyögés, amikor azt mondod, hogy Uram, mi lesz így a te dicsőségeddel? Mensd meg az én testvéreimet. Mensd meg a te népedet. Most tisztára a nevedet a pogányok előtt. Miért mondanák a népek, hogy hol van az ő Istenük? Így lehet felkészülni a késői esőre. Én arra kérlek, és arra szólítalak ma benneteket. Nem tudom, hogy 2019 mit hoz. Sajnos vannak sejtéseim, hogy figyelem az állapotokat külföldön, a külföldi egyházban és stb. Nem tudom, hogy mit hoz ez az esztendő. Azt tudom, hogy nekünk egy helyünk van itt bent. Bent a tornác és az oltár között, de nem kelet felé fordulva, hanem az Úr felé fordulva, nyugat felé, őt imádni, és imádkozni a testvéreinkért, közben járni a testvéreinkért. Kérlek benneteket, hogy ma tegyetek új fogadalmat, újévi fogadalmat, hogy a testvéreitek közben járói lesztek. Mert a válság nem arra van, hogy elbátortalanítson minket. A válság arra van, hogy fussunk oda, az egyetlen helyre, ahol biztonságban vagyunk, még pedig az igéhez, Krisztus jelenlétére. Amen.